Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az önkormányzati rendszer nagyszabású átszabására tett javaslatot a választás után a miniszterelnök, a Fidesz elnöke, a pártja által szervezett országos önkormányzati fórumon. Orbán Viktor elmondta, az elmúlt 16 évben nagy munkát végeztek, ez egy másik ország, másik gazdaság, másik önkormányzati vármegyei rendszer, mint ami 2010-ben volt, amikor már nagyobbat kell lépni. A választás azon dől majd el, hogy a Fidesz-KDNP-hez tartozó önkormányzati vezetők, képviselők, a kormányoldal közösségének hivatásos szakemberei, politikusai, vezetői hajlandóak-e beleállni ebbe a küzdelembe, hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor arról is beszélt, az elmúlt 15 évben a vidék gazdasági teljesítménye 50%-kal nőtt. Az iparűzési adóból származó bevételek 2,5-szeresére emelkedtek, így ma jóval kisebb a távolságuk fejlettségben az európai átlagtól, mint korábban volt, értékelt. Elmondta azt is, ma az önkormányzatok mindössze 10%-a terhelt hitellel, és az összes önkormányzati vagyonhoz mérten a hitelek és a kölcsönök aránya 1,6%. A háború veszélyéről szólva a miniszterelnök arra figyelmeztetett, nincs olyan település, ahol ne lenne egy első vagy második világháborús emlékmű. Magyarországnak ezért ki kell tartania a békepolitikája mellett, azért, hogy ezek mellé ne kelljen egy harmadikat is állítatni, szögezte le. A MOL csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Neft társasággal a szerb NISZ vállalatban fennálló 56,15%-nyi részesedésük megvásárlásáról, közölt az olajtársaság a tőzsde honlapján. A tranzakció megvalósulásával a MOL jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és dél-kelet-európai energiapiacon. A felek törekednek az adásvételi szerződés március 31-ig történő aláírására. A tulajdon egy része ugyanakkor az Egyesült Arab Emírségekbe is kerül, miközben Szerbia is növelte a részesedését. A magyar kormány eddig is támogatta, és ezután is a MOL-t a NISZ szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásában, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A szlovák, a magyar és a szerb olajpiac integrált, összehangolt működése olyan jó helyzetbe hozhatja Közép-Európát az energiaellátás biztonsága szempontjából, mint amilyen jó helyzetben még soha nem voltunk, szögezte le Szijjártó Péter. Brüsszel elárulta az európai gazdákat az Európai Unió és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás aláírásával, vélekedett Facebook oldalán az agrárminiszter. Nagy István szerint ezzel Ursula von der Leyen megásta a sírját az európai élelmiszertermelésnek. Felhívta a figyelmet, hogy ha csak egyetlen egy kilogramm élelmiszer is érkezik a dél-amerikai országokból, az már itt gyakorlatilag fölösleg. Online petíció indult az élelmiszerbiztonsága a magyar föld és a magyar gazdák védelmében, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége. Üdvözölték, hogy decemberben a brüsszeli gazdatüntetésen létrejött az összefogás a fejlesztési lehetőségek megszüntetése, az agrárium tönkretétele, Európa jövőjének kiárusítása ellen. Mindezért az Európai Bizottság a felelős, akár csak a Mercosur megállapodásért és a források elvonásáért, ezért újabb európai gazdatüntetés lesz, tették hozzá a NAK és a MAGOSZ vezetői. A Demokratikus Koalíció rendkívüli parlamenti ülés összehívását javasolja a kedvezményesen igénybe vehető gáz és áram mennyiségének növeléséért, valamint a fával fűtő háztartások azonnali támogatásáért. Dobrev Klára pártelnök szerint a rezsicsökkentés szabályainak átírását indokolja a rendkívüli hideg. Néhány hónapon belül sztrájkba léphetnek az egészségügyi szakdolgozók, a kormánnyal folytatott sztrájk tárgyalások ugyanis eredménytelenek maradtak. Az érdekvédelmi szervezet nehezményezi, hogy a szakdolgozók második éve nem kaptak béremelést, a munkabeszüntetés lehetősége az év első felében is napirendre kerülhet, a független egészségügyi szakszervezet szerint. A belügyminisztérium hangsúlyozta, egy teljes munkaidős egészségügyi szakdolgozó havi átlagkeresete megközelíti a bruttó 800.000 forintot, ezzel együtt azon dolgoznak, hogy lépésről lépésre fokozatosan emelni tudják a béreket, de az eddigiek értéke a dolgozók szerint már elinflálódott. Végül az időjárásról. Az eddigiekhez hasonlóan az úzmarás köd, illetve a réteg felhőzet kiterjedése napközben majd csökken, egyre több felé kisüt a nap. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -15, -13, napközben -5, -3 fok körül alakul. Az extrém hideg miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékre figyelmeztetést adott ki a Hungaromet ZRT, amely szerdára már Heves és Nógrád vármegyékre is érvényes lesz. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Vasvári Bernadett kolléganőm válogatja, a technikai pultot pedig Kvasszinger Jenő kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan a Megértés hullámhosszán című műsorunk szól, rádiónk EGRI stúdiójába a mai estén Racs Csaba atya érkezik. Ő várja telefonhívásaikat, ő osztja meg Önökkel a mai napon élőben gondolatait. Ezután 21 órakor a híreket követően ökumenikus imaórát közvetítünk felvételről. A miskolci belvárosi evangélikus templomból az imádságot vezeti Tóth Tamás református lelkipásztor, igét hirdet Juhász Ferenc pasztorális helynök. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a napversét hallgathatják meg, majd a közélet délelőtti adását ismételjük meg. Adásunk tartalmából a farsang időszakában vagyunk. Ebből az alkalomból a vasútmodellezésről lesz szó, amely Tóth Gábor füzéri plébános egyik hobbija. 23 órakor a híreket követően a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. Ebben Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget az Új Szövetség gyermekség történeteiről és az erényekről. Éjfél előtt műsorismertetéssel várom Önöket, majd a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Tartsanak velünk addig is!
A télben dallam a csendben szivárvány, a viharos égen válasz ezernyi kérdésre, gyógyír minden fájó sebre. Tavasz a télben dallam a csendben, ez vagy nekem, én Istenem.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessége Jézus Krisztus! Racs Csaba atya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorában. Telefonszámunk a 36-os körzet 510-es 610-es szám, amire várom a hívásaikat, észrevételeiket. Talán azzal érdemes kezdeni a mai alkalmat, hogy továbbra is van lehetőség arra, mert a rádiónak a munkatársai készséggel segítenek benne, hogy megadják a kedves hallgatóknak az elérhetőségemet, hogyha esetleg kérdések, bármiféle olyan hittanos meglátás, amiben egy atya tud segíteni, én mindenféleképpen várnám, már csak azért is, mert akkor egy-egy műsorban ezekkel is tudnánk természetesen az időkeret figyelembe vételével foglalkozni. Biztos, hogy sokaknak vannak kérdései, biztos, hogy vannak olyan pontok akár a Szentírásban, hit területén, ami nem egészen világos, ami kérdéseket vöt föl, ami magyarázatot igényel. Én a magam részéről szívesen állok rendelkezésre, hogy ezekben tudjak segíteni. Mai napon kicsit Jézusnak a küldetésével a nyilvános tevékenységének a kezdetével, Keresztelő János tanúság tételével szeretnék foglalkozni, a megelőző két vasárnap evangéliumát segítségül hívva, várva közben természetesen a hívásaikat. Próbálom közelebb hozni ezt a két szentírási részt a kedves hallgatókhoz. Talán onnan érdemes kezdeni, hogy már a második évközi vasárnapot is magunk mögött hagytuk, elkezdtük az évközi időszakot. Ez az az időszak, ami az egyházi évnek a nagy részét lefedi, ami talán sokszor olyan unalmas is a templomokban, amikor mi atyák beszoktuk mondani, hogy évközi második vasárnap, évközi harmadik vasárnap, negyedik, ötödik, stb. Pedig ez egy rendkívül fontos időszak. Mondjuk úgy, hogy ez a lelki érlelődésnek, egyfajta lelki útnak az időszaka. Érdemes arra odafigyelni az evangéliumok esetében, ezeken a vasárnapokon, hogy van egy rendszere annak, hogy éppen mit olvasunk fel. Nem csak az, hogy melyik évben éppen melyik evangéliumot részesítjük előnyben, hanem maga a sorrend. Kezdjük mindig Jézusnak a nyilvános fellépésétől, ugye ez volt most két vasárnap is az evangéliumoknak a témája, és végig kísérve Jézusnak a nyilvános tevékenységét, a földi életét, legalábbis azt a részét, ami a tanítványokkal együtt telt, eljutunk egészen nem egyszerűen az ő küldetésének a végpontjáig, hanem azon is túl az emberi történelemnek a lezárásáig. Egy nagy ívet írunk le minden egyes egyházi évben. Ennek megvan a maga célja, hogy Jézus személyét végigkövetve minden évben újra mélyítjük a hitünket. Tehát érdemes ilyen füllel is hallgatni vasárnapról vasárnapra az evangéliumi részeket, amelyek felolvasásra kerülnek, még akkor is, hogyha esetleg nem annyira értjük őket, vagy mi magyarázzuk egy kicsit homályosabban. Minden esetre nagyon fontos, hogy az ember egy kicsit tudatosan is odafigyeljen mindenre. Van rendszer az evangéliumaink felolvasásában, a cél mindig hitnek az újra elmélyítése, megerősítése minden egyes esztendőben. Ilyenkor az egyházi évnek az elején, és akkor ez lenne a második ilyen pont, amire szeretném felhívni a figyelmet, egymás után mindig két ünnepet szoktunk megelőzően ünnepelni. Az egyik ünnep, mondjuk úgy, hogy még inkább a karácsonyi időszakhoz tartozik, ő a vízkereszt ünnepe, a másik ünnep viszont már az egyházi évnek az első vasárnapja, Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe. Nagyon sokszor össze is szoktuk a kettőt keverni, nem véletlen, mert a két ünnepnek a mondani valója között van némi átfedés. A vízkereszt ünnepe, úgy szoktuk mondani, hogy a keleti karácsony, Urunk megjelenésének az ünnepe, görögül epifánia, ezt a kifejezést biztos, hogy mindenki már hallotta, Urunk megjelenése. Jézus életének három fontos pontját szoktuk ilyenkor elővenni. Nyilván az első és talán ami a legismertebb, a napkeleti bölcseknek a látogatása. Amikor a napkeleti bölcsek, akik a pogány nemzetek, későbbi tanítványok, Jézus népének az első képviselői közé tartoznak ők, felismerik benne Isten fiát. Számukra Jézus már nem egyszerűen egy kisdetként jelenik meg, aként is, hanem sokkal inkább Isten fiaként jelenik meg. Hódolnak előtte. A három napkeleti bölcs a királyok királya előtt. És az ajándékok is nagyon fontosak, amiket hoznak, arany, tömjén és mirha. Az arany, ami az uralkodónak kijáró ajándék, mint királynak, Jézus a mindenség királya, az egyház év utolsó vasárnapja, ugye Krisztus a mindenség királyának az ünnepe, gondolhatunk erre, mindjárt itt az elején. A tömjén a főpapnak kijáró ajándék, hiszen a mi úrunk a legtökéletesebb főpap, a zsidókhoz írt levél az új szövetségben erről nagyon szépen beszél, érdemes egyébként végigolvasni, ha valakinek van rá ideje. A mirha pedig a mi úrunknak a szenvedésére utal, arra a módra, ahogy majd ő Isten fiaként, ugyanakkor viszont valóságos emberi természettel bírva is, hogyan fog minket megváltani. Ez az egyik nagyon fontos pontja az Úr életének, amit ilyenkor ünneplünk vízkeresztkor. A másik, és hát emiatt szoktuk összekeverni Urunk megkeresztelkedésének az ünnepével, Jézus megkeresztelkedése a Jordán vizében, jött keresztelő Jánosnál, az első nagy nyilvános fellépés, ahol történik egy kinyilatkoztatás, mégpedig a mennyei atya részéről, ez az én szeretett fiam, benne telik kedvem. Itt már a bűnbánatot tartó nagy tömeg előtt, az ószövetségi választott nép előtt mutatkozik meg Jézus, mint messiás, mint Istennek a fia. Ez is egyfajta megjelenés. A harmadik, amivel szintén foglalkoztunk régebben, a kánai mennyegző. Amiről azt mondja János evangéliuma, hogy az első nagy jel, amit Jézus tett a küldetése során. A János evangéliumában a jel az mindig a csoda, amit Jézus tesz, és mellette egy nagyon fontos tanítás, amit az éppen megtett csoda hordoz. Ott Kánában Jézus a víz borrá változtatása nyomán utalást tesz arra, hogy az ő személyével elérkezett a végidő. Az az időszak, amikor Isten és ember együtt telepszenek asztalhoz, a nagy lakomának, az üdvösségnek az időszaka, visszautalva Izajás prófétának a jövendőléseire, amelyek erre a fajta végidőbeli nagy lakomára utalnak. Hát vízkeresztnek az ünnepe alapvetően Urunknak a megjelenése, nem csak egyszerűen, mint ember, hanem mint Isten fia, mint messiásnak a megjelenése, és a legfontosabb részeket szoktuk ilyenkor, tehát elővenni az ő életéből, amikor egyértelműen először tanúk előtt nyilvánul meg, mint Isten fia. Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe, amit a megelőző vasárnap ünnepeltünk, mint évközi első vasárnap, ő viszont már egy másik szempontját emeli ki az Úr életének. Itt inkább már arról van szó, hogy Jézus elkezdi a maga küldetését teljesíteni. És most ebben nem mennék bele, mert az este folyamán még lesz róla szó. Jézus fontos utalásokat tesz a megváltásnak a miben létére, hogy hogyan fog minket megváltani, illetve nagyon fontos szempont lesz az, hogy Isten itt már nem egyszerűen úgy jelenik meg, mint az Ószövetségben, hogy egyetlen Isten, hanem egyetlen Isten, de három személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Ugye ott van Jézus, a Fiú, megjelenik a Szentlélek, galamb képében, vagy mint galamb, hozzá hasonlítja mind a két evangéliumban a Szent Szerző, és ott van a mennyei atya, aki kinyilatkoztat. Hát innentől kezdve az új szövetségi szentírás már sokkal mélyebben, árnyaltabban látja Istennek a személyét, egyetlen isteni lényeg, de mégis három személy, atya, fiú és szent lélek. Mindjárt ott Jézus küldetésének a legesleg elején. Úgy is lehetne talán mondani, hogy bizonyos alappontokat az evangélium lefektet, ami nagyon fontos lesz majd Jézus életében a későbbiek során, amelyekről az Úr többször fog beszélni a tanítványainak. És nyilván nem csak maguknak a tanítványoknak, hanem rajtuk keresztül, és az evangéliumokon keresztül nekünk is. A következőkben vennénk a két evangéliumot, a most vasárnapit, illetve a megelőző vasárnapit, és arról szeretnék, várva a hívásaikat, majd egy-két gondolatot mondani. Mielőtt rátérnénk az első evangéliumra, hallgassunk egy kis zenét.
Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok hozzám. Mint a gyermek, tágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben mindig ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőd, egy biztató szép jövőt. Reményt is jövőt adj nekünk, te benned bízunk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkén rád talál. Reményt is jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkén rád. Ágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl, adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet tűd egy biztató szép jövőt. Reményt is jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkén rá. Bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk.
oldalán.
Dicsértessék Jézus Krisztusra, Csaba atya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorában. Mai estének ebben az időszakában én vagyok a kedves hallgatókkal. A 36-os körzet 510-es, 610-es számra várjuk a telefonjaikat, akár kérdésekkel, akár meglátásokkal. Addig, amíg várjuk a telefonokat, addig kicsit foglalkozunk ennek a mostani időszaknak a két evangéliumával, a vasárnap, illetve az azt megelőző vasárnap evangéliumával, amelyek Jézusnak a küldetéséről, Keresztelő János tanúságtételéről, fontos alappontokról beszélnek, amelyekről majd később az Úr sokszor fog beszélni a tanítványainak. És akkor talán kezdenénk magával a történettel, amit másfél héttel ezelőtt hallhattunk a vasárnapi evangéliumban. Ebben az egyházi évben Szent Máté könyvéből vettük az evangéliumot Jézus megkeresztelkedésével kapcsolatban. Olvasnám is a szöveget. Abban az időben Jézus elment Galileából a Jordán folyó mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott. Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám. Jézus azonban így szólt. Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos. Erre János engedett neki. Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme megnyílt az ég, és látta Isten lelkét galamb módjára magára szállni. És íme hang hallatszott az égből. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Hát így hangzott az évközi időszak első vasárnapjának az evangéliuma, amiben sok apró dolog van, viszont igen mély mondani valóval. Ugye azzal indít, hogy Jézus elment Galileából a Jordán folyó mellé Jánoshoz. A Galileának az említése utal Jézusnak a majd 30 éves rejtett életére. A Galilea, a Palesztinának az északi része, amelyet az Ószövetség így nem nagyon említ, Názáret városát végképp nem említi, sőt azt is hozzá kell tenni, hogy a korban, amiben Jézus élt, Galileának nagyon negatív volt a megítélése. Vidéki területnek számított, úgy tartották, hogy onnan komoly fontos tanítók nem jönnek. Népesség is kevert volt, együtt éltek a pogányokkal a zsidók, nem tartották őket olyan népességnek, akik teljes egészében meg tudják a törvényt tartani. És ez külön kiemeli itt az evangélium, hogy igen, Jézus Galileából érkezett, erről a vidékről, befejeződik az ő 30 éves rejtett élete, a nyilvánosság elé lép. Jordán folyó mellé ment. Miért fontos ez? Nem csak maga a folyó, illetve maga a szertartás az, amit számunkra fontos, nyilván elsődlegesen maga Keresztelő Jánosnak a szertartása fontos itt ebben a részben, hanem akik egy kicsit ismerik az Ószövetséget, azok tudják azt, hogy körülbelül ezen a területen, ahol Keresztelő János tevékenykedett, a választott nép itt lépett be az ígéret földjére. Itt teljesültek az Ábrahámnak tett ígéretek a hazára, a védelemre. Tehát egy olyan helyszínen történik mindez, ahol az ószövetségi népnek a történelme elkezdődött az ígéret földjén, a Szentföldön. És itt az evangéliumban nem véletlenül említi, hiszen itt az újszövetségi választott népnek, Jézus népének a története kezdődik, ugyanazon a helyen, csak más módon. Igaz, ők is a úgymond képletes értelemben a vízen keresztül érkeznek be az Isten által megígért földre, de itt már mindez átvitt értelemben. Ugye Keresztelő János által végzett bűnbánati szertartás révén és itt már nem egy kézzel fogható országba érkeznek, hanem majd Jézus révén Isten országába fognak érkezni. Erre nem nagyon szoktunk gondolni, amikor olvassuk a Jordán folyót. Említi Keresztelő Jánost. Ugye, Keresztelő János az Ószövetségnek az utolsó nagy alakja, így szoktuk említeni, akinek a jelentősége abban áll, hogy ő viszont rá tud mutatni Jézusra, a Messiásra, akiről az ószövetségi jövendőlések szólnak. Tehát bemutatják a főszereplők egyikét. Azt mondja az evangélium, hogy azért megy Jézus Keresztelő Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. Ez a megkeresztelni, ez egy becsapós kifejezés itt ebben a részben, mert mindenki mire szokott gondolni, jó magam első blikre, én is arra a kerességre szoktam gondolni, amivel megkereszteljük a gyerekeket, a felnőtteket, az a keresség, ami az egyháznak a beavató szentségei közé tartozik. Most itt a görög szövegben úgy szerepel a kifejezésünk, hogy alámeríteni. Alámeríteni. Olyan tankönyvünk is volt, emlékszem az egyetemen, ahol Keresztelő Jánost úgy említették, hogy alámerítő János, ugye utalva az ő tevékenységére. Alámeríteni. Ugye vízbe való alámerülésre utal ez a kifejezésünk, illetve mindarra, amit ez jelképezett. Ugye víz az életnek, a megtisztulásnak a jelképe. A vízbe alámerülni annyit tesz, mint a régi megszűnik, bizonyos értelemben a régi ember meghal, a régi, a bűnös, a gyarlóságokkal terhelt ember megszűnik, és helyette kiemelkedik az új, a tiszta. Itt nagyon komoly ószövetségi vonatkozás is van, a vörös tengeren való átkelés. Mi is szoktuk említeni a katolikus szertartásban, húsvét előestéjén, vörös tengeren való átkelés. Azt szoktuk mondani teológusok, hogy a választott nép Izrael valójában a vörös tengernek az alján, az átkelés során születik meg. Megszűnik a régi Izrael, amely ott élt a fogságban Egyiptomban, és kijöve a vörös tengerből megszületik az új Izrael, Istennek a népe. És ennek mintájára is, amikor valaki abban az időben bűnbánatot tartott, akkor valami hasonlóképpen képzelt el a saját belső életét, az ószövetségi nagy történetnek, a nagy teológiai, hitbeli élménynek a mintájára, hogy ott a vízben, alámerülve, ott születik újjá. Megszűnik a régi, és valami új megszületik. Itt is erről volt szó, nem keresztelés abban az értelemben, ahogy mi gondoljuk, hiszen itt még azért Jézus megváltó műve előtt vagyunk, hanem egy bűnbánati szertartás. Úgy szoktuk magyarázni, hogy valami olyasmi értékkel rendelkező bűnbánati szertartás, mint amilyen nem sokára majd a hamvaszkodásunk lesz hamvazó szerdán. Egy egyszerű bűnbánati szertartás, ahol a mi úrunk megjelenik. És a János tiltakozik, mert a János tudja azt, hogy ki az, aki itt megjelenik, és tiltakozik, mert látja azt, hogy Jézusnak semmi szüksége nincsen erre a fajta bűnbánati szertartásra. Ezért mondja azt Jézusnak, hogy neked kellene megkeresztelned engem, azaz, hogy neki Jánosnak lenne igazából szüksége arra, hogy bűnbánatot tartson, és te jössz hozzám. Az Úr azonban Keresztelő Jánost helyre teszi, és egy nagyon furcsa mondattal válaszol. Azt mondja, hogy hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos. Mire utal Jézus? Mi az, ami igazságos? Ami a Bibliának a gondolatvilága szerint ugye igazságos, ami Isten akaratának megfelelő. Az, hogy beteljesítsék az ószövetségi jövendőléseket. Izajás prófétának a jövendőlését, amit ugyanezen a vasárnap olvasmányként olvastunk, ugye, hogy is hangzott ez a jövendőlés, az Úr Isten bemutatja az ő szolgáját, ima az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik, kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Ugye így kezdődik ez az izajási jövendőlés az Úr szenvedő szolgájáról. Jézus igazolni akarja magát. Ezért utasítja vissza keresztelő Jánosnak ezt a nagyon furcsa kifogását. És azt mondja, János engedett neki. Meg is történik Jézusnak a megkeresztelkedése, és egy nagy kinyilatkoztatás történik. Megnyílik az ég, itt Isten világára történik egy utalás, hogy átjárhatóvá válik Isten és ember világa közötti rész, az ember bepillantást nyerhet Istennek a terveibe. Látta az Úr Isten lelkét galambódjára magára szállni, amit említettem, utalás történik a Szent Háromságra, illetve Izaiásnak a jövendőlése is itt van, ugye kiárasztom rá lelkemet, és kinyilatkoztatja a mennyei atya azt, hogy kicsoda is tulajdonképpen Jézus. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Kinyilatkoztatja Jézusnak az isteni természetét. És nagyon érdekes ez a záró fél mondat, akiben kedvem telik. Mit jelenthet ez? Ez szintén egy bibliai fogalom, az Ószövetségben elsősorban az áldozat bemutatáskor használták. Isten kedvét leli valaki áldozatában. Így Jézusnak az áldozatában fogja majd kedvét lelni. Utal Jézusnak a megváltó kereszt áldozatára. És egyébként hozzászoktuk itt tenni, hogy nem csak ez utal Jézus megváltó kereszt áldozatára ebben a történetben, hanem maga a kerességnek a szertartása is. Jézus sokszor nevezi a maga kínszenvedését kerességnek, amivel meg kell keresztelkednie. A Biblia fogalma szerint, hogy alá kell merülnie a szenvedésbe, és a kehely, amit neki ki kell innia, illetve a jelenléte Jézusnak itt a Jordán folyó mentén a bűnös emberek között, akikkel szolidaritást vállal. Hogy is mondja később az apostol az Új Szövetségben, hasonlóvá vált hozzánk a bűnt kivéve. És itt ez az első olyan pillanat, amikor Jézus egy azok közül, az emberek közül, emberi természetét tekintve, akiknek a megváltására érkezik. Hát fontos információkat kapunk itt ebben a kis történetben, ami nagyon egyszerűnek tűnik, valójában azonban fontos alapvetése Jézus későbbi tevékenységének. Hogy mindezt hogyan látta keresztelő János, ezzel majd zene után fogunk egy kicsit foglalkozni.
Az arcát, a tekintet. érzem, olvad bennem a jég. Perc fut a perc után, hideg a fal, az éjszaka átölel, csak ő akar. Keserű lett a számban a méz, de valaki rám néz. Elbújnék szótlan, itt legbelül én, a semmilyen semmi lét közepén, hol messze a hang és távol a fény, de valaki rám.
Dicsértessék Jézus Krisztus, Racsa Baltya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorában, ahol a 36-os körzet 510-es, 610-es számra várjuk a telefonhívásaikat, kérdéseikkel, észrevételeikkel. Mai este Jézus küldetésével, Keresztelő János tanúságtételével, illetve ennek hátterében az egyházi évnek ezzel az időszakával, az évközi időszaknak a kezdetével foglalkoztunk. Kicsit bepillantást próbáltam adni a nem a mostani, hanem az azt megelőző vasárnap evangéliumának a tanításába, és ide tartozik a mostani vasárnap evangéliuma is, ami lehet, hogy sokak számára egy kicsit úgy tűnt, mintha újra megismételnénk mindazt, amit hallottunk, részben ez igaz is, de egy más szemszögből látjuk ezeket az eseményeket, mint ahogy kettővel ezelőtt Máté evangéliumának a részletében hallhattuk, ugyanis tegnapi napon, vasárnap János evangéliumából kaptuk az evangéliumot, ahol maga Keresztelő János az, aki tanúságot tesz. Tehát itt nem az evangélista lesz az, aki elmeséli nekünk a történetet, hanem itt maga a főszereplők egyike, Keresztelő János az, aki tanúságot tesz. És ez nagyon fontos itt János evangéliumában, hogy egy tanúságot tesz. Miért? Maga az evangélium így zárul, érdemes megnézni, de legvégén, 21. fejezet, 24. verse, azt mondja, hogy ez az a tanítvány, itt János magára gondol, az evangélista, aki ezekről tanúságot tett, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz a tanúsága. Hát János evangéliumának a célja tanúságot tenni. Miről kell tanúságot tenni? A megelőző fejezet végén szintén találunk egy lezárást, ahol azt mondja, hogy följegyezték mindezeket, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ugye életetek legyen benne, üdvözüljetek János evangéliumának a kifejezésével élve. Az evangélista tanúságának a célja nem más, mint hogy tanúskodjon Jézusról, a Messiásról, Isten fiáról, hitre juttassa mindazokat, akik olvassák az evangéliumát, és ezáltal a hit által üdvösségre jussanak. Ezt mondja a János evangéliumának a vége. De vehetünk egy másik újszövetségi részt is, szintén a jánosi hagyományból, Szent János apostol első levele. Hogyan kezdődik? Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Így kezdődik Szent Jánosnak az első levele. Itt keresztelő János az, aki tanúságot tesz. Gondolhatunk arra, hogy itt tanúságtevőknek a soráról van szó, ahol János evangélista egy a sorban, őt megelőzően ott van keresztelő János, és hát a legfőbb tanú maga Jézus, aki tanúságot tesz az atyáról. Már említettük más műsorban, hogy úgy fogalmazza János evangéliuma Jézussal kapcsolatban, hogy aki az atya kebelén volt. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy aki közel volt az atyához. Egy biblikus kifejezés, az embernek a mellkasa, a szívnek a helye, amiről azt tartja a Biblia, hogy az ember egyéniségének a központja, oda köti az embernek az egyéniségét, természetét, és amikor azt mondja, aki az atya kebelén volt, hogy azt állítja Jézusról, hogy neki valami mélyebb belátása, mélyebb tudása volt Istennel kapcsolatban. Ő volt az, akinek valóban volt ismerete, hogy ki a mennyei atya, és Jézus tanúságot tesz erről. Keresztelő János tanúságot tesz Jézusról, majd János evangélistától kezdve végig a későbbi tanítványok mind-mind tanúságot tesznek, és ezeknek a tanúságtevőknek a sorában ott vagyunk mi is, mert nekünk is nyilván az evangélium, János evangéliumának a példája nyomán legfontosabb feladatunk, hogy tanúságot tegyünk. Kiről kell tanúságot tenni? Hát magáról Jézusról, ennek a világnak a világosságáról. És itt is a görög kifejezést érdemes megnézni, a görög azt mondja a tanúság tételre, hogy mártyria, mártíria. Ugye mártír szavunk ebből ered, ugye a latinon keresztül. Vagy ez a tanúság, ez egyben bizonyos értelemben vértanúság is, és itt lehet gondolni az első keresztényeknek a tanúság tételére, akik az első három évszázadban kivétel nélkül vértanúk voltak. De lehet gondolni a vértanúságnak a mélyebb értelmére is, életet odaadni. Hogy is mondja Jézus máshol, hogy senkinek sincsen nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja a barátaiért. Ez is egyfajta tanúságtétel világnak a világosságáról, akiben élet volt, amely ennek a világnak a világossága. És itt keresztelő János tanúságot tesz. Mit mond az evangélium? Abban az időben, amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről én azt mondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. János azután így folytatta tanúságtételét. Láttam, hogy az égből, mint egy galamb leszáll a lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, és azt mondta nekem, akire látott, hogy rászáll a lélek, és rajta marad, ő az, aki lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten fia. Tanúskodik arról, hogy ő az Isten fia, mint az evangélium végénél. ő az Isten fia, és hogy a belévetett hit által üdvösségtek legyen benne, életetek legyen benne, így fogalmazna a János evangéliuma. Hát keresztelő János látja, hogy Jézus közeledik felé, rámutat, tehát ő az, aki végül is lezártnak tekinti az ószövetségi várakozásokat, és egy furcsa kifejezést mond rá, hogy ő az Isten báránya. Hogy ezt a kifejezést a liturgiánkban szoktunk használni közvetlenül a szent áldozás előtt, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Idézzük keresztelő Jánosnak a tanúságtételét. Mire gondol keresztelő János? Hát két irányba lehet elmenni itt, hogy valójában mire is gondolhat keresztelő János. Az egyik talán a legnyilvánvalóbb a húsvéti bárány. A húsvéti bárány, amelynek a feláldozásával az Ószövetségben, az ószövetségi pászka első megünneplésekor, az egyiptomi szabadulás idején Izrael fiai megváltották az első szülötteiket, amelynek a vérével meg kellett kenni az ajtófélfákat. A bárány, aki engesztelésül van feláldozva Istennek. De lehet gondolni, és itt a zsidó levélre is lehetne utalni, az engesztelés napjára igazott nem bárányt áldoztak fel, hanem két kost, a főpap minden évben egyszer, egyiket a nép bűneiért, a másikat a maga bűneiért, amelynek a vérével meg kellett hinteni a szentek szentjében Istennek a ládáját, a szövetség ládáját. Hogy Jézus ilyen értelemben, hogy az engesztelő áldozat, és a zsidókhoz írt levél, amikor beszél Jézusnak a tökéletes főpapságáról, akkor arról beszél, hogy Jézusnak igazából az egyetlen áldozata, mivel ő teljesen bűntelen, szeplőtelen, ezért nem szükséges az, hogy ez az áldozat megismétlődjön. Egyetlen tökéletes engesztelő áldozat, mindenki bűnéért. És egy keresztelő János itt ebben a tanúságtételben összefoglalja mindazt, amit Máté evangélista, meg őt megelőzően Márk evangélista másképpen fogott meg. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, akinek az áldozatát elfogadtam. Magának a keresztelésnek a ténye. A bűnös emberekkel vállalt szolidaritás. Itt keresztelő János azt mondja, hogy ő az Isten báránya. Ő lesz az, aki majd a mi bűneinkért fel lesz áldozva. És itt is lehet egy ószövetségi utalást tenni, amit szintén szoktunk említeni húsvétnek a vigíliáján, ugye Ábrahámnak az áldozata. Ugye mindenki ismeri a történetet. Ábrahám, akinek fia születik, Isten teljesíti az ígéretét, Ábrahám késő öregségében kap egy fiút, Izsákot, és amikor ez a gyermek megnő, akkor Isten megparancsolja Ábrahámnak, hogy áldozza őt fel égő áldozatul. És a történetnek a vége az, hogy végül is ez egy próbatétel, ahol Ábrahám helyt áll, és Isten a legeslegvégén tesz egy nagyon furcsa kijelentést, azt mondja, hogy az Úr majd gondoskodik magának áldozatról. És ott a történetben tényleg a bozótban találnak egy kecskebakot, akit föl tudnak áldozni, viszont a későbbi hagyomány, és mi keresztények is, mi ezt tovább gondoljuk. A keresztény hagyomány Jézus látja ennek a történetnek a folytatásában, hogy ő lesz majd az, a mi Úrunk, aki révén Isten majd gondoskodik magának megfelelő áldozatról, akiben majd ő kedvét fogja lelni, akinek az áldozata tökéletes áldozat lesz, aki majd a maga kereszt áldozatával meg fog minket váltani egyszer s mindenkorra, és azt az áldozatot fogja végül is bemutatni, amit többet már nem kell megismételni, hanem majd minden egyes szentmisénkben, az oltárainkon jelenvalóvá fog válni. És nekünk is keresztényeknek, kicsit keresztelő Jánosnak a példáját követve, erről a fajta titokról kell tanúságot tenni. A magunk áldozataival, a magunk tanúságával, bizonyos értelemben a magunk vértanúságával, arról a titokról, amit az Úr hozott, aki ennek a világnak a világossága, és ennek a világnak az élete. Mindenkinek a továbbiakban kellemes rádiózást kívánok, és jó éjszakát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.
Életed egy másik életért, így végre élsz.